Hajad Izrael. A zsidó felekezet fél órája következik.
Itt a Kossuth Rádió, s benne a Hajad Izrael. Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. július 24-én, pénteken délután 13:30-kor, avagy a Luach, azaz a zsinagógai naptár szerint, 5786. áv hónap 10. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Breuer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a mai tartalmat. A heti szakaszt Darvas István főrabbi ismerteti. Dr. Grossz Andor, a Mazsihisz elnöke többek között az új kormánnyal folytatott tárgyalásokról is beszél. A Mazsihisz szeretett kórháza hospice szolgáltatást is nyújt. Mester Tamás, a BZH elnökét a fővárosi zsidó intézményekről kérdezem. És végezetül a Lehár blogról egy nagyon érdekes írás, Áfhó 9-éről, a gyásznapról. Tartsanak velünk!
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Vaethanen heti szakaszát olvassuk a héten, ami több szempontból is magyarázatra szorul, hogy miért. Ahogyan ezt nyilván sokan tudják, ezen a héten volt a zsidóság legnagyobb nemzeti gyásznapja, Tisza B'Av, Áv hónap 9-e, az a nap, amelyik a zsidó történelemnek a legszomorúbb napja.
Böjtöltünk is eleget.
Böjtöltünk, előtte a különböző szokásokat is igyekeztünk megtartani, és ennek a böjtnapnak van egy olyan sajátossága, hogy ilyenkor még tanulni sem igazán szabad, csak olyan a hagyományunknak a szomorú részét képező szövegeket tanulmányozhatunk, amelyik valamilyen módon a pusztulásról szól. Tulajdonképpen ezért kárpótol minket Vaethanen heti szakasza, ami tartalmazza az egyik, ha nem a legismertebb ima szövegünket, a Smának a szövegét, egyrészt, másrészt pedig a 10 parancsolatot is.
Álljunk meg egy pillanatra, hisz nem mindannyian tudják, hogy a Smá az egyik legfontosabb imánk. Erről ha mondaná pár szót.
A Smá Iszrael az az imánk, amit naponta kétszer elmondunk, a reggel, illetve az esti imában, illetve rövidebb részei azok az ima más pontjain is előfordulnak, és ezt minden nap, akár ünnep, akár hétköznapról van szó, kétszer ezen a módon, tehát a három szakaszát ennek az imának el kell mondanunk. Olyan szövegről van szó, amelyik tisztán túrai, azaz mind a három szakasza a túrában megtalálható, és ezek közül a legismertebb talán, ha lehet ilyet mondani egy ima szöveggel kapcsolatban, az első szakasz, aminek az első mondata Izraelnek a hitvallomása, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Hajad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy.
Akkor térjünk vissza a heti szakaszra.
Vaethanen, ahogy említettem, ez a heti szakasznak a neve, ez annyit jelent, hogy és fohászkodott. Kiről van szó? Mózesről, aki még nagyjából egy hónappal a halála előtt tesz egy tétova kísérletet, egy utolsót, hogy engedjen meg az örökkévaló, hogy beléphessen Kánaán földjére. Egészen pontosan két dolgot kér, az egyik, hogy engedje látni azt a földet Isten, a másik pedig, hogy engedje, hogy belépjen. A válaszból, Isten válaszából kiderül, hogy a kérésnek az egyik fele meghallgatásra talál, mégpedig az, hogy az örökkévaló engedélyezi Mózes számára, hogy benézhessen legalább abba az országba, ahova elvezette a zsidó népet, és ebből egy örökbecsi tanulságot vontak le a bölcseink, miszerint az ima az arra elegendő, hogy a vágyainknak a felét elérjük. A másik felének a teljesítése az nyilván gyakorlatra és csomó minden másra van szükségünk, de az imádkozás alapvetően segíthet. Amikor a bölcsek ezt a Vaethanen kifejezést elemezték, azt mondták, hogy Mózes Bereshit imádkozott. Vajethanán és Tfilá, Tfilá azt jelenti, hogy ima, ugyanannyi a két szónak a számértéke, mind a kettőnek 515, és ebből is ezt a következtetést erősíthették meg bölcseink, hogy Mózes imát mondott. Ennek az imának a kapcsán mondták azt, hogy Mózesnek volt olyan kifejezetten hosszú imája, ami meghallgatásra került, amikor 40 nap és 40 éjjel leborult az örökkévaló előtt, és azért fohászkodott, hogy a zsidó népnek engesztelést szerezzen, és volt olyan imája, amely kifejezetten rövid volt, amikor a testvérért Miriamért imádkozott, és ez az ima ez úgy hangzott, Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt, és ez a rövid ima is ugyancsak meghallgatásra került. És ezzel kapcsolatban sokszor fölmerül az a kérdés, hogy vajon a hosszan vagy a röviden mondott imádkozása az, ami nagyobb eséllyel pályázhat arra, hogy a jó teremtő megválaszolja az imában foglaltakat. A Brachot traktátusa a Talmudnak azt írja, hogy aki hosszabbít az imáján, annak meghosszabbodnak a napjai is. Úgy imádkozni, hogy akkor próbáljon meg minden környezeti ártalmat kizárni az ember az imájából, és valóban a Kadosh Baruch Hu, az Izrael istenéhez fohászkodni azért, hogy a vágyai, a kérései meghallgatásra kerüljenek.
Szandor a Mazsihisz elnöke és a Páva utcai kuratórium elnöke, és még sorolhatnám. Professzor úr, rökkenő meleg van, nyári szünet van, de a felsőoktatási intézmények már lezárták a jövő tanévre a jelentkezéseket, már pot jelentkezéseknek is vége van. 150 esztendős lesz az önök felsőoktatási intézménye, az ORZSE, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem. Ferenc József annak idején 150 esztendővel ezelőtt hozta létre ezt az intézményt. Felújításra szorul, de egyre több hallgatója van, már hirdetni se kell, hisz sorba állnak a zsidók és nem zsidók ezen az egyetemen, a legkülönbözőbb tanszékeken. Mit tud erről mondani, hisz az összes egyházi fenntartású felsőoktatási intézményt az előző kormányok tatarozták, rendbehozták.
Reméljük, hogy a mostani kormány az nyitott lesz arra, hogy folytassa az előző kormányoknak az egyházi fenntartású intézmények iránti empátiáját és támogató gyakorlatát. Az elmúlt héten éppen tárgyalásokat folytattam pénzügyminiszter úrral, előtte való héten államtitkár úrral arról, hogy milyen módon újulhat meg a Rabbi Képző Zsidó Egyetem, amely, ahogy mondta szerkesztő úr, 150 éves lesz jövőre. Nyilvánvalóan ez alatt az egy év alatt már infrastruktúrálisan nem fog tudni átadásra készen megújulni, de mi nagyon szeretnénk, hogy ha a tervezés és a kivitelezés is minél előbb megindulnak. Ezek a tárgyalások erről szóltak, még van néhány tárgyalásom a beruházási miniszterrel is, és aztán remélem, hogy megindulhat az a folyamat, amelyet egyébként az előző kormány már papírra tett, tehát van a kormány határozat arra, hogy meg kell újítani a Rabbi Képző Zsidó Egyetemet, és mindenképpen olyan állapotba kell hozni, amely megfelel a 21. század oktatási intézményi követelményeinek.
A fesztiváljuk is megújul 28. alkalommal, arról nem beszélve, hogy nagyon sok vendégészakát hoz a turizmusnak, hisz külföldről is sorba állnak azért, hogy részt vehessenek ezeken az előadásokon. Itt van a nyár, az üdülőjük. Hát nem mondom azt, hogy ott sorba állnak, pedig a Balatonhoz elég közel van. Mi történik?
Valószínű, hogy azért vannak még hiányosságok az irányi tevékenységben. Én úgy gondolom, hogy ezen még ebben az évben tudunk javítani, legalábbis ami a kihasználtságot illeti. Egyébként hétvégére mindig megtelik a nyaralónk, üdülőnk. Úgy gondolom, hogy oda nem csak a nyaralni vágyó emberek kell, hogy menjenek, hanem megfelelő programokat is el kell oda készíteni, ami szintén a felüdülést és a pihenést szolgálja. Nyilvánvaló, ez még vonzóbbá tudja tenni ezt az intézményt. intézményünket is.
De ráadásul ebben az intézményben teljesen kóser ellátás. A magyar szlengben a kóser a kiválóra, a jóra szokták mondani, de itt teljesen rabbinikus, illetve mesgiák felügyelete mellett van az ellátás, tehát a legvallásosabb embereknek is megfelel.
Így van, és jó minőségű ételt tudunk felszolgálni az ottan pihenőágyoknak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy ezt a színvonalat erősítsük. Nyilvánvaló, hogy vannak gondjaink, esetenként nem tud teljes kapacitáson működni a lakikonyha, amely a közösséget ellátja. Kóser, meleg és hideg étellel kapacitás és műszaki problémáink vannak, de mindenképpen azon vagyunk az elkövetkezendő években egy új, teljesen korunk követelményeinek és a vallási követelményeiknek megfelelő konyhánk legyen, amely biztos hátteret tud biztosítani különböző rendezvényeinknek.
Sokan azt mondják, hogy a zsidóság fénykorát éli. Ennek talán az egyik legnagyobb bizonyítéka az, hogy a Balaton partján ilyenkor a rökkenő melegben nyáron újabb zsinagóga nyit ki, teljesen full house, nem csak a hétvégén.
Ez megtörtént néhány héttel ezelőtt, ünnepeltük 40. évfordulóját annak a zsidófoki zsinagógának, amely a háború után vidéken az egyetlen volt, amely teljes egészében újonnan épült. Ez minden évben Winkler Miksa hittestvérünknek az áldásos tevékenysége és az ottani közösségnek az áldásos tevékenysége következtében éli, ahogy mondta szerkesztő úr, virágzik. Remélem, hogy ez nem csak szezonális jelleggel lesz, hanem az ottani zsidó hittestvéreink készülnek arra, hogy egy hitközséget hozza magut létre.
Sokan a fénykorról beszélnek, én szerintem azon lehet mérni vagy nem mérni a fénykort, hogy mi történik a vidéki zsinagógákkal, a vidéki közösségekkel. Ön nem csak miniszterekhez jár tárgyalásokat folytatni, hanem egyre többet látom, hogy a vidéki hitközségek is, mint hogyha kicsit többet szerepelnének a hírekbe, mint korábban. Minek köszönhető ez?
Annak, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor megválasztottak a Mazsisz új vezetését, akkor az egyik fő programpont az volt, hogy erősíteni a vidéki zsidóságot, erősíteni a vidéki hitközségben történő tevékenységet. Én, amit vállaltam, és amit ez a vezetőség vállalt, azt próbáljuk nap mint nap teljesíteni. Magasabb anyagi forrásokat biztosítunk, magasabb szinten tudnak ezáltal ők különböző rendezvényeket tartani, különböző társasági összejövetel. A vallási tevékenység mellett, mint szélesebb kulturális és társadalmi tevékenységet is tudnak folytatni, amelyben együtt tudnak működni a helyi nem zsidó társadalmi különböző rétegekkel is. Voltam a múlt héten Győrben, ahol azt néztük meg, hogy mennyire tud működni az a múzeum, az a kiállító tér, amelyet márciusban adtunk át a nagy közönségnek. Ott is vannak még javítani való szervezési kérdésekbe, de mindenképpen előremutató az a tevékenység, amit ott villányi elnök urék végeznek. Voltam Pécsen, és gyakorlatilag 3 hónapja járom az országot különböző holokauszt megemlékezéseken, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit betekintést nyerjek én is az ottani aktuális tevékenységbe, másrészt pedig megmutassák a külvilág számára is ezek a hitközségek azt, hogy ők élnek, virulnak, és megpróbálnak mind aktívabban szerepelni egy-egy város, kisebb város, nagyobb város tevékenységében is.
Vajon a hitközség szociális osztálya, a kórház, az egészségügyi intézmények lépést tudnak-e tartani, hisz egyre többet kell a kisnyugdíjas második generációval foglalkozni, vagy ez nem a hitközség feladata?
Ha megengedi, akkor egy mondatra visszalépek. Az első generációról, tehát a holokauszt túlélőkről szeretnék egy mondatot mondani, azok a ellátásokról a szeretett kórházban, június 1-től kezdve a szeretett kórházban a holokauszt túlélőknek a bentfekvésük első hónapjában, tehát a teljes első hónapban teljesen ingyenes az ellátás. Nyilvánvaló felvetődhet az a kérdés, hogy egyáltalán miért kell fizetni bizonyos szolgáltatásokért. A szeretett kórházban ebben most nem szeretnék belemenni, viszont én úgy gondolom, ez mindenképpen nagy előrelépés. az eddigekhez képest. Ami a kérdést illeti, MOZS az az alapítvány, amely foglalkozik a holokauszt túlélő problémáival, ellátásával, egészségügyi és szociális szempontból. Ez az alapítvány két éve dolgozik azon, hogy abba a korba lépő második generációnak a különböző ilyen jellegű problémáit az hogyan tudja megoldani, hogyan tud ezen generáció mögé állni segítségként, támaszként. Mondhatom, hogy a tervek kidolgozásra kerültek, és azon vagyunk. Ez egyébként a MAZS-nek egy alapítványa, amely külföldi segítséget is igénybe vesz. Azt mondhatom, ha ez a generáció belép, akkor mi készek vagyunk ennek a generációnak a problémáira, és természetesen nem minden problémáira, ami az egészségügyi és szociális ellátást illeti, készek vagyunk ebben segíteni.
Mester Tamás a BZH elnök 28. alkalommal rendeznek egy fesztivált. Mit tud mondani nekem erről a fesztiválról? 28, ez mégis egy szép szám. Ez ugyanannak a fesztiválnak a folytatása, amit annak idején Vadas Vera és az akkori vezetőség elindított, ha jól értem.
Igen, ez az a fesztivál, annak a folytatása, egy 10 évvel ezelőtt a BZH úgy döntött, hogy ez saját hatáskörbe rendezi meg ezeket a fesztiválokat, és akkor kapcsolódtak be új kollégák ennek a szervezésében, és hát most elékeztünk már a 28-hoz, nagyon repül az idő. Augusztus 30 és szeptember 10-e között kerül megrendezésre, nemzetközi, és mondhatom nyugodtan, hogy sztár vendégekkel lesznek Izraelből, Magyarországról irodalmi és zenei vendégek. 5 zsinagógában fogjuk megrendezni, nevezetesen a Dohány utcában, a Rumbach zsinagógában, Hegedűs és a Frankel, valamint Pécsen lesz egy előadás. És
tehát ezen... azért a fővárosból is ez... kikacsintanak.
Igen, igen, ez a tavaly kezdődött, ez a kezdeményezés, hogy nézzük meg, hogy vidéken is, ahol erre van érdeklődés és fogékonyság, oda is vigyünk programot, úgyhogy idén Pécsen, valamint a Goldmark teremben és a Bálint házban ezek a rendezvény helyszínek.
Láthattuk a médiában, hogy elővették a tanút, és a tanúban ugye van az a mondat, hogy a helyzet fokozódik, így aztán tegnap beszélgettem egy turisztikai szakemberrel, aki a Magyar Turizm Szállodaszövetség és az Étterem Szövetség tiszteletbeli elnöke, és a vendégészakákról beszélgettünk. Ez a fesztivál, az önök fesztiválja, vendégészakákban, azaz külföldiek, akik érkeznek, is nagyon sokat tesz a fővárosi turizmusért. Mi várható idén? Látják-e? Mennyire tűnik teltnek már?
Hát a szállodai éjszakákhoz nem tudok hozzászólni, ezt inkább turisztikai szakembert érdemes kérdezni, amiről nekem van információm, hogy már 5 teltházas rendezvényt jeleztek a kollégák, úgyhogy ez nagyon jó szám ilyen korai időszakban, úgyhogy optimisták vagyunk a látogatottság tekintetében, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nőni fog. Most lesz augusztus 3-án a sajtótájékoztató.
Milyen a közhangulat? Sokan arról beszéltek, hogy a zsidóság a fénykorát éli, és ha megnézzük a jó öreg Európát, akkor hát azért antiszemitizmus van bőven Európában, de nálunk még mindig nem látok tankokat a pesti zsinagógák előtt. Mi a helyzet? Ön mind a BZH-nak az elnöke, a hatóságokkal már leülte tárgyalni, hogy biztos, ami tuti, baj itt nem történhet.
Hát az örökké való vigyáz ránk elsősorban, de hát természetesen...
Erre az örökké való azt szoktam mondani, hogy nem elég.
Így van, pontosan én is ezt akartam mondani. Ugye hát van a saját biztonsági szolgálatunk, akik nagy erőkkel és alaposan megtesznek mindent azért, hogy rendben legyenek a dolgok. De pont tegnapi nap folyamán délután volt nálunk Sip utcában Tóth Gábor úr, a rendészeti államtitkár úr, akivel pont ezeket a kérdéseket vitattuk meg, anélkül keresztül, hogy aktuál politikai síkra terelnénk a beszélgetést. Ugye az előző érába mondhatjuk úgy, hogy a zsidó emberek Magyarországon jó helyzetben voltak, megszoktuk a nyugalmat, járhatunk kipába, gyakorolhattuk a vallásunkat, nem voltak pro-palesztin tüntetések, és hát ez egy...
Kísérlet azért volt.
Kísérlet volt. Nyugat-Európához, Amerikához képest azt gondolom, hogy klasszisokkal jobb helyzetben voltunk, nem véletlenül jöttek hozzánk számtalan helyről, főleg Izraelből turisták, akik itt biztonságban érezték magukat, és jól érezték magukat. Úgyhogy államtitkár úr megerősítette, hogy semmiféle szemléletváltásra ne számítsunk, ugyanúgy a zéró tolerancia életben van. Sajnálatos módon egy vasárnapi napon volt egy pro-palesztin tüntet flashmob Herceltéren, vagy Dohány zsinagóga előtt, ez ugye azért borzolta a közösségben a kedélyeket teljesen jogosan. Napközben, mikor turizmus csúcsra járatva, és ott előadják ezt a műsort, ami mondjuk egy ilyen flashmob egy ilyen negyed órát szokott tartani, ez tartott majdnem közel 2 órát, és hát ezt nem néztük jó szemmel, úgyhogy ezt is szóba hoztuk. Államtitkár úr jelezte, hogy az átadás átvétel kapcsán volt egy kisebb kommunikációs probléma a budapesti rendőrfőkapitányság egyes osztályai, alosztályai között, és hát ez azért fordulhatott elő. Ugye a rendőrök ott voltak és biztosították a helyszínt, meg a helyszínen lévő izraeli turisták, akik ott ebbe beleavatkoztak volna teljesen jogosan, azt gondolom. Úgyhogy ezt ott megoldották, hogy ne legyen verekedés vagy egyéb atrocitás, de hogy a továbbiakban sem kívánnak pro-palesztin tüntetésekre engedélyt adni. Ugye a flashmob az egy érdekes kérdés, mert hogy az nem engedélyköteles, majd mint a helyszínfoglalás tekintetében. Úgyhogy ez egy kicsit nehezebben kezelhető, de mondta, hogy odafigyelnek ránk, kiemelten, mármint a zsidó közösségre, biztosítottak arról, hogy minden segítséget a lehetőségeikhez képest, mert azért a nehézségekről ugye hallottunk az elmúlt napokban több forrásból is, hogy hány rendőr hiányzik, milyen anyagi körülmények, tehát ez ugye befolyásolja.
Igen, ez mind ugyanaz, de nagyon meleg van, és hűsíti jégkockáknak nem kellenek nekünk flashmobok.
Bár zárójelben megjegyzem, hogy a turizmus is alábbhagyott, tehát hogy jelentős mértékben csökkent a látogatottság. Ugye ez sok tényezős háborúnak köszönhető, nyilván kevesebben is jönnek, ugye a zsidó intézmények iránti bojkott is közrejátszik, úgyhogy jelentős mértékben visszaesett a turizmus.
Mit vár az új esztendőtől?
Én bizakodó vagyok, egy olyan közhangulat alakult ki, én azt tapasztalom, ami úgy tekint a jövőben nagy várakozással, hogy itt változások lesznek. Én most zsidó politikai szempontból, ugye jövő évben választások lesz, nálunk is
mindenhol
választások
mindenhol a világon, lesz. Amerikában, igen, Izraelben, igen. Mindenhol választás, igen. Választás.
Úgyhogy én bizakodó vagyok. Sajnos a világpolitikai helyzet nem ad erre okot, megmondom őszintén. Én remélem, hogy Magyarországra továbbra sem gyűrűzik be ez a fajta szemlélet. De ha nem az aktuál politikáról beszélünk, hanem a zsidó belpolitikáról, akkor én bizakodó vagyok, azt gondolom, hogy egy olyan irányba sikerült elindulnunk nagyon sok munkával, ami arra ad okot, hogy bizakodóak legyünk a jövőt illetően, hogy a dolgaink úgy fognak menni, ahogy szeretnénk.
Ha a választásokról van szó, akkor egy zsidó vezetőt megkérdez az ember, hogy folytatja-e, mi szeretne lenni?
Az én terveim között mindenképp szerepel, én szeretném folytatni, ugye a múltkori decemberi alapszabálymódosítás erre lehetőséget is adott. Márciusig még sok idő van, de terveim szerint szeretném folytatni mindenképp a tevékenységet, ha a közösség is úgy gondolja, hogy alkalmas vagyok erre a pozícióra, erre a szolgálatra, akkor én állok elébe.
Annyit tudok kívánni önnek, hogy sok sikert, és jöjjön a fesztivál.
Várjuk nagyon.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt szűk negyed órában Mester Tamás, a BZH, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke volt stúdiónk vendége.
Most következik Varga János tolmácsolásában a Lehár blog egyik kiváló írásából, és természetesen alatta Korcsolán Orsolya hegedű játékát hallhatjuk a Tisza Beávról.
Tisza Beáv, vagyis Áfó 9-e. A zsidóság történetében talán nincs is olyan ünnep, emléknap, amely ne kötődne valamilyen más eseményhez. Nincs ez másként az Áfó 9-ei gyásznappal sem, melyet okkal joggal nevezhetünk nemzeti gyásznapnak. Az emlék és egyben bőtnapot megelőzi a három gyász hét, mely Támusz hónap 17-tel veszi kezdetét. Ezen a napon töri össze Mózes a kőtáblákat, mivel a nép a bálványimádás bűnébe esett. Az ostromlott első szentélyben megszűnt az áldozati bárány felmutatása. Jeremiás könyvében olvashatjuk a következőt. Rést ütöttek a városfalon, vagyis a pusztulás megkezdődött. Az első szentély korában ez Támusz 9-én, a második szentély idejében Támusz 17-én. Ezen a napon égettette el a Tórát Antiochus, szír görög király, akinek meggyőződése volt, hogy a szellemi életétől megfosztott nép könnyen elnyomható. A második szentély megszentségtelenítése, bálvány felállítása a szentélyben is ezen a napon történt. A három gyászhétnek megvannak a rabbinikus szabályai. Ebben az időszakban nem kezdünk semmi újba, nem építkezünk, nem vásárolunk új holmit, a férfiak nem borotválkoznak, nem nyírnak hajat, körmöt, nők esetében is csak az arcon lévő fölösleges szőrszál eltávolítása engedélyezett. Nem tartunk esküvőt és kerüljük a zenés helyeket. Vannak közösségek, ahol ebben a három hétben, szombat kivételével csak teljes ételeket fogyasztanak. A Tisza B'Avot közvetlenül megelőző héten a fentieket, még a kevésbé vallásos közösségek is magukévá teszik. A böjt bejövetelekor, Erev Tisza B'Av, az egyébként gyász esetén szokásosakat követjük. Nem húzunk bőrből készült lábbelit, az ékszereinket is letesszük, minden kozmetikai kelléket mellőzünk, és utcán a jó ismerősök sem köszöntik egymást. A zsinagógában és otthon is földön ülve mondjuk a zsoltárokat. Ávhó 9 különleges nap a zsidóság történetében, mert, mint az alábbi felsorolásból látható, ehhez a naphoz nem csak a bibliai időkben kötődtek népünket érintő katasztrófák. Ezen a napon vette kezdetét a sivatagi vándorlás, az első szentély pusztulása a babiloniai fogság kezdete, a második szentély pusztulása Titus római császár által. 1290-ben ezen a napon utasították ki az összes zsidót Angliából, Edward király idején. 1492-ben ezen a napon kezdődött a spanyol zsidó kiüzetése. 1942-ben, Ávhó 9-ének előestéjén a varsói gettó nagyszabású kiürítésére került sor, a gettó lakókat Auschwitzba deportálták. Vallásos zsidóháznál szokás a bejárattal szemben egy nyers faldarabot hagyni, a szentély pusztulására emlékeztet. Mint ahogy a körbefutó írás is mutatja, a befejezésre akkor kerül sor, amikor Jibbone Harmigdeus ir Zion Tömale.
Műsorunk véget ért, a mai adás munkatársai voltak Németh László a hangmérnök, a gyártásvezető Gémes Erika nevükben és a főszerkesztő Andró Nikolos nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Breuer Péter. Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026. július 24-én. Észrevételeiket, építő jellegű véleményüket a breuerpress@breuerpress.com elektronikus levél címére küldhetik. De akinek egyszerűbb tárcsázni, az rajta hívja a 0630 999 4863-as telefonszámot, ott várom hívásaikat, természetesen az ünnep a sabat beáltáig, mely Budapesten péntek este 20 óra 10 perckor köszöntve, és majd szombaton este 9 óra 24 perckor az esti órákban távozik. Legközelebb új műsorral augusztus 28-án jelentkezünk. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó szombatot, Shabbat Shalom, Ulehista Meálekulám.
Halljad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.